sportig Bakai Melinda vagyok. Egyébként így Lindának szoktak az emberek szólítani, de a Melindára is hallgatok úgy általában. Én már nem vagyok egyedülálló, van 2 gyerekem, meg 1 férjem, aki reggel beiszolt nekem, hogyha egy keresztény napra évek, akkor ne a buddhista fölsőmbe jöjjek el, vagy Krisna hívő, vagy nem tudom mit mondott, de remélem azért senki nem ütközik meg ezen, hogy ez van rajtam. Igen, a hír igaz, tehát én mindig arról szerettem beszélni, amiről mások nem. Nyilván kevés évesen ez inkább a mi van a fiúkkal, mi van a lányokkal volt, de 10 több évesen meg már így bekúszott a szexualitás is. És hát egyébként ez ilyen kettős, tehát egyrészt olyan, mint az emberek nem szeretnének róla beszélni, de aztán amikor van lehetőség, tehát természetesen a barátnőimmel beülünk a... Köszönöm szépen! Barátnőimmel beültünk a valamelyik török étterembe, dumcsisztunk erről, arról, amarról, most már 20x évesen, és egyszer csak megkérdeztem, hogy és figyeljetek csak? És az egyikük megszólalt, jó Linda, már megint a szex, igen, mondjad, mi az? És így mondom, hogy jó, csak azon gondolkoztam, hogy ti mit gondoltok arról, hogy, már nem tudom, mi volt a kérdésem, és aztán azt vettem észre, hogy fél óra eltelik, úgyhogy én nem mondok semmit, csak hallgatok, és a két barátnőm az így tik-tik-tik-tik-tik, és akkor mintha én lennék az, aki nagyon szeretnék erről beszélni. Tehát, hogy én azt látom, hogy ha megvan erre a tér, megvan erre a közeg, megvan erre egy szerető, elfogadó figyelem, amit én próbálok így ugye a praxisomban is megadni, mert pszichológus vagyok, meg szexológus tanácsadó. Lehet mondani azt is, hogy szexuál pszichológus, de azt azért nem szeretem így egyben mondani, mert akkor mindenki azt hiszi, hogy nem csak a szexről lehet beszélni. És ez nincs így. Bár hozzátenném, hogy a szex az nem ott kezdődik, hogy hova is nyomok? Oda nyomok. Vagy be kell kapcsolni pillanat, be van kapcsolva. Kérek egy kis segítséget, mindenhová lövök. Lehet, hogy a PDF az nem ugrik ilyen pointerre? Jó. Ott. Jó. Jó. Ja, felfelét nyomtam, és a lefelét kellett volna. Rendben, megvan. Hol tartottam? Szex. Igen, hogy a szex nem ott kezdődik, hogy action van, hanem ott, hogy nő vagyok, és mit jelent nekem az, hogy nő vagyok? És hogyan tapasztaltam meg azt, hogy nő vagyok? És mi az, hogy nő egyáltalán nekem? A férfiaknak, akik itt ültek, a férfiasságról szól, kezdődik a szex. Tehát, hogy a szex az a nemiségünkről szól, nem csak a történés. Jó, akkor kezdjük el. Hoztam nektek néhány esetet, így az elején. Hogyha valaki esetleg magára ismerne, akkor elmondom, hogy ezek szóval nagyon sokan magukra ismerhetnek, és hogy ezek ilyen ismerőseimtől hallott, olvasott, néha klienseimnek a tapasztalatai, tehát hogy biztos, hogy nem rólatok szól, mert itt végignéztem, egy kliensem sem ül, úgyhogy, de lehet, hogy olyasmi, mintha ti is ezt mondtátok volna valaha. Az első, velem semmi gond nincs, a feleségemet tessék meggyógyítani. Ül nálam a házaspár, és mondja a férfi. Mondjuk ő egy nem annyira iskolázott férfi volt, de elmondom ezt egy egyetemi tanárnak a szájából. A házasságunkban lévő problémáknak a 100%-a a feleségem miatt van. Ezt egy egyetemi tanár mondta például. Ő egy tudós, és ő már százalékokban gondolkodik. Na most... Itt az első esettel kapcsolatban az történt, hogy a feleségnek volt egy traumatikus élménye fiatalkorában, szexualitáshoz kapcsolódóan, és a házasságában időnként visszajöttek ezek a traumák. Néha erőszakosnak érezte a férfit, és hát aztán, hogyha van egy traumatikus élményünk, onnantól már csak elég, hogyha ugyanolyan pólóban van a férjem, akit tök szeretek, beugorhat egy kép régről. És amikor ezt így először végre őszintén sok év házasság után elmondta a férjének, hogy igaziból neki rossz érzése is vannak, akkor a férjnek ez volt a reakciója, hogy jó, akkor te beteg vagy, és akkor meg fognak téged gyógyítani. Pedig, mint azt tudjátok, azért egy párkapcsolatban általában úgy 50-50, vagyis hát mind a ketten benne vagyunk, és mind a ketten tehetünk arról. Tehát, hogyha most ebben a helyzetben azt mondja a férj, hogy jó, ez a te problémád, menj és gyógyítsd meg, ezzel pont magára hagyja őt. És hát ez egy picit ilyen önismereti téma is, ugye, hogy belátom-e azt, hogy én is tudok tenni valamit a másikért, lehet, hogy én is lehetnék kevésbé erőszakosabb, lehet, hogy valahogy én is benne vagyok ebben a sztoriban, és nem csak 100%-ban a másik. Jó, megyünk tovább. Szeretsz-e annyira, hogy gyerekünk legyen? Ez pedig egy olyan nőtől hangzott el, aki összejött a sráccal, majd kevés idő múlva szakítottak, a srác az ilyen teljesen halálám volt. Utána lett is egy balesete a fiúnak, ami ilyen nagyon veszélyes volt, és ennek kapcsán a lány elgondolkodott, hogy lehet, hogy ő mégsem tudná elveszíteni ezt a fiút, tehát akkor lehet, hogy ő mégiscsak szereti. Idő múlva megint összejöttek, és egy néhány hónap múlva feltette a lány a kérdést a fiúnak, hogy szeretsz annyira, hogy gyerekünk legyen. És a srác meg így, hát ezt majd később, 5-10 évvel később vallotta csak be magának, és még később a feleségének, hogy erre a kérdés azért mondott igent, mert nem volt felkészülve arra, hogy még egyszer elveszítse ezt a lányt. Tehát, hogy felmerül a kérdés, hogy mikor és mennyire tudunk őszinték lenni. Következő, a férjem nagyon szereti a spenótot, ez egyik kedvenc példám, ez egy ilyen fórum kérdésként hangzott el, vagy nálunk is az lesz a műhelyen, hogy névtelenül lehet írni egy kis papírkára kérdéseket, és én azokat próbálom majd mind megválaszolni. Na hát ez volt a kérdés, hogy a nyilván ez is egy szexológiai előadás volt, és írja a feleség. Hát nálunk a szex az kicsit olyasmi, mintha mondok egy példát, a férjem nagyon szereti a spenótot. Én, hát nekem nem a kedvencem, azért megeszem. Na most a férjem minden nap spenótot szeretne enni, de legalábbis minden második nap. Én meg, mit tudom én, ha hetente egyszer eszünk spenótot, az nekem bőven elég. Na most ilyenkor mit lehet csinálni? Ez egy tipikus kérdés, hogy az igény szintek különbözőek. 90%-ban azért a férfiak azok, akik gyakrabban szeretnének együtt lenni a kedvesükkel, de azért vannak ellenpéldák is, hogy mit tehetnék, hogy a férjemet rávegyem. Ilyet is hallottam, nyilván sokkal kisebb számban. Az én kérdésem amúgy az lenne, vagy hát így, azt így el is mondtam aztán, hogy az az érdekes számomra, hogy a feleség, amikor felteszi ezt a kérdést, a spenótot használja, és nem mondjuk a milánói makarónit. Mert ugye a spenót egy tipikusan olyan étel, amit jó, ő maga azt írja, hogy hát ő neki nem a kedvence, de azért szereti, de hogy ebből a kérdésből nekem, és biztos a pszichológus túl analizálja a dolgokat, de hogy bennem az van, hogy neki azért annyira nem jó az a szex, és hogy ezen is tudnánk beszélni. Nyilván azon is, hogy az, hogy egy férfi naponta akar, meg két naponta akar, az lehet, hogy kvázi normális, mert minden férfi ilyen, de nem nehezen keresem a szavakat, nem feltétlenül egészséges, vagy nem feltétlenül helyes olyan szempontból, hogy ennek a hátterében vannak okok. Tehát egy olyan férfi, aki sikeres a munkájában, boldog a családjában, és van egy viszonylag oké önértékelése, az azért heti egy-két szexel nagyon boldog tud lenni, és nem veri az asztalt, hogy neki minden második nap kell. Ugyanez fordítva a nőknél is, tehát, hogy fú, 10 dián van, de már az elsőre elment lassan 10 perc, úgyhogy inkább megyek tovább. Önkielégítés a házasságban. Csak ha a feleségemre gondolok közben, mondta ez egy férfi, és a feleség is mondta, hogy igen, ő azt gondolja, hogy ez így rendben van. Mert hogy nyilván, ha más nőkre gondol, akkor benne van a Szentírásban is, hogy aki asszonyra bűnös vágyjal néz, tehát hogyha bűnös vágyjal valami asszonyra nézel, akkor vagy gondolsz, akkor az bűn, tehát hogy ez így oké. A saját feleségedre akkor persze az meg úgy szabad. Mert az oké, úgy értve, hogy oké, értem, hogy bűn más nőre gondolni, saját feleséggel oké. És itt merül fel, majd később ezekbe is jobban belemegyünk, hogy írja-e ott a Máté evangéliumban, hogy aki bűnös vágyjal más asszonyra. Mert képzeljétek el, nem írja. Azt írja, aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében házasságtörést követel. És hát ezt vallástól függetlenül, ha valaki nem keresztényként ül itt, annak is el tudom mondani, hogy attól, hogy házasságban vagy, A keresztényeknél is a házasság nem szentesít minden eszközt, ami a szexhez kapcsolódik. Tehát, hogy bőven nézhetsz a saját feleségedre és a saját férjedre is bűnös vágyal. A férfiak inkább ezt így testi szinten tudják megtenni, a nők meg, mi, meg azt gondoljuk, hogy a férfiak az összes lelki szükségletünket be kell töltsék, ki kell elégítsék, az összes izémet meghallgatja, az összes panaszomat. És hát nyilván szegény férfiak azért nem erre lettek kitalálva, hogy hosszadalmas órákat végighallgassanak ilyen, ahogy a férjem fogalmaz, a lelkünk csipkézettségeiről. Tehát, hogy jó, hogyha van egy barátnőnk, és a nagy részét azt vele tudjuk, meg a lényeget, meg nyilván a férjünkkel is. Menjünk tovább. Szóval a szex. Mi van a szexel? Mitől lesz jó a szex? Nem fogok újdonságot mondani, gondolom azzal, és már minden ilyen előadáson, ami kicsit ilyen pszichó, de nem pszichó, már a gyülekezetben, már a templomokban is előbb-utóbb felüti a fejét az önismeret. És az, hogy minden mindennel összefügg, és az, hogy semmi nem áll önmagában, és hát én is ezt fogom mondani igaziból, csak megpróbálom egy picit jobban kifejteni. Mert hogy a szex az attól lesz jó, hogyha jó a kapcsolatunk. Mitől lesz jó a kapcsolatunk? Akkor lesz jó, sok minden mástól, de a legeslegfontosabb az, mára már rájövünk, hogy a kommunikációnk működik, és ez nyilván nem csak szóbeli kommunikáció lehet, hanem ölelés, metakommunikáció is, és a szexuális kommunikáció is ennek a része. Következő kérdés, hogy mitől tud jó lenni a kommunikációnk, és itt jön be az önismeret, hogy mennyire ismerjük magunkat, majd itt mindjárt tovább megyek. El szokott hangozni fórumokon kérdés, hogy van-e olyan, hogy a kapcsolat igaz, hát most a rossz az nem egy helyes megfogalmazás talán, de próbáltam röviden írni ezeket a diákat, hogy a kapcsolat igaziból nem jó, de a szex az jó, lehetséges-e ilyen? Bőven, abszolút. Mert a szex az úgy van kitalálva, hogy ez nagyon jó legyen. Tud rossz lenni, és tovább megyünk. Nem megyünk tovább. Hoppá, ugyanaz mondom, kétszer most már, értem. Tehát ott az lenne a egyel alatt, hogy rossz szex és jó kapcsolat. Tehát lehet az, hogy a kapcsolatunk az tök jó, nagyon szeretjük egymást, mindent megtennénk a másikért, és a szex valamiért mégsem működik. Ilyen is lehet. Mindig hozzá szoktam tenni, hogy viszont ha jó a kapcsolat, akkor a szex is előbb-utóbb jó lesz, ha tudunk ezen dolgozni. Hogyan lehetnénk boldogabbak, és akkor ez most egyben vonatkozik a szexualitásunkra is, meg a nem szexualitásunkra is, tehát az életünk és a szexualitásunk, ami nyilván a kettő az egy, csak hogy néha azért említsem meg azt is, hogyha már szexuálpszichológus vagy szexológus tanácsadó vagyok. Hát, mi ez az önismeret? Most így nagyon röviden, az én előadásom elsősorban nem erről szól, de azért egyszerűen nem lehet kihagyni. Csak azért, mert mint mondják is, a szexualitás egy kapcsolatban az egyfajta ilyen lakmuszpapír tud lenni, és most tartós elkötelezett kapcsolatokról beszélek, és nem egy éjszakás kalandról, ahol lehet, hogy jó a szex, de kapcsolat nincs, mert ugye ilyen is van. Meg hát azt is gondolom, hogy akik itt ültök, azért remélem, hogy elkötelezett tartós párkapcsolatra, házasságra vágytok leginkább. Én ebben az egyben hiszek, meg katolikus lévén a cölibátusban is, de erről szintén nem ma fogok beszélni. Talán a fórumon, ha valakit érdekel, szívesen. Tehát az önismeret az, hogyha ismerem a vágyaimat. Erről hadd meséljek el egy tegnap előtti példámat. Egy kliensemmel beszélgettem, és azt mondta, hogy ő... Tehát arról próbáltam vele beszélni, hogy az ő vágyai azok hol vannak, és mik azok, hogy ő mire vágyik így férjével kapcsolatban. És mondta, hogy fú, hát régen neki rengeteg ilyen volt, egy csomó elvárást támasztott a férjével kapcsolatban, hogy ilyen legyen, olyan legyen, amolyan legyen. És ő rájött, hogy ez nem jó, hogy ez csak mérgezi a kapcsolatot, úgyhogy most inkább nincs semmi ilyen benne. És akkor mondtam, hogy igen, ez tök jó. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ne legyen elvárásunk, de hogy vágyaink azért legyenek. És igaziból, ha őszinték vagyunk magunkhoz, van elvárásunk. Nekem van elvárásom a férjemtől, van az elvárásom, hogy legyen hűséges. Hát mi ez, ha nem elvárás? Mondhatnánk, hogy hát ez nem elvárás, mert alap. De tudjátok, 21. század, ma már ilyenek vannak, hogy mennyire szuper lesz annak a gyereknek, akinek van egy meleg férfi házaspára, meg egy meleg nő házaspár, ha lehet ezt házasságnak nevezni. Szóval egy meleg férfi pár, egy meleg női pár készítenek, vagy lombik, vagy valahogy megoldják gyerekeket, és tök jó, mert 4 szerető szülőjük lesz. És hogy most már itt tartunk, hogy erről kell beszélni, hogy tényleg az-e a jó a gyereknek, vagy a másik, hogy voltam egy ilyen nagyon liberális társaságnak szóló előadáson, és hát hoztam magamat, meg az én konzervatív értékeimet az előadásban is, és utána képzétek el, egy ilyen kérdést kaptam, hogy már miért kellene nekünk egy életen keresztül házasságban élni ugyanamellett az ember, mert már miért kellene? Tehát, hogy mintha már a kiinduló pontunk is rossz lenne, de én egyszerűen nem... Még egy utolsó példa, aztán tényleg tovább megyek, mert ilyen sztorizgatásokban én aztán órákig tudnék itt állni. Pszichológus hallgató voltam, 3 csoporttársak, meg az egyikünk nővére beszélgettünk egyik este, borozgattunk. Mondja az egyik lány, hogy hát, hogy én biztos vagyok benne, hogy olyan 2-szer vagy 3-szor fogok házasodni életemben. És akkor így néztem, hogy mi? Hogy kell érteni? És akkor a másik is hozzátod. Ja, hát igen, hát azért persze, hát manapság nem tudhatjuk, hogy ki merre változik, és hogy most hozzámész valaki, ez 10 év múlva lehet, hogy tök mások lesztek. És én meg így néztem, hogy háló, és mi van mondjuk a gyerekeinkkel? Tehát, hogy így, ha már most abból indulsz ki, hogy 10 év múlva mások leszünk, úgyhogy majd 2-szer vagy 3-szor fogok házasodni, tehát legalább amikor elindulunk, gondoljuk azt, tehát nem legalább, mindig, hogy ezért én dolgozni akarok, hogy a házasság nem egy olyan dolog, amiből lesz majd 2 vagy 3 éppen, aki kielégít, vagy jobban a szükségeteimnek megfelel. Az tény, hogy változunk, de hogyha együtt vagyunk, akkor annyira szét nem változhatunk, hogy azt mondod 10 év, hogy ez egy full más ember lett, én nem is értem, hogy ez hogy történt. Tehát, hogy a jó házasság az munka, az biztos. Tehát így vérverejtékes sokszor. Ahogy Pál Feri mondja, ha hosszú távon együtt élsz valakivel, egyszerűen hozzá tartozik, hogy néha az idegbajig felidegesíted a másikat. És hát ez most így nektek házasság előtt állóknak lehet, hogy nem ezt kéne mondanom, de azért mondom, hogy ne legyen az, hogy jó, ez kész, ez nem működik, nem ő az igazi, hello, állok tovább. Hát akkor mi már 17-szer elváltunk volna a férjemmel valószínűleg. Igen, az ismerem a vágyaimat, nálúztam el ennyire, tehát fontos, hogy ismerem a korlátaimat is. Mi az, amire én egyszerűen nem vagyok képes? Fontos, hogy ismerjem az erősségeimet is, mindezeket megmerjem osztani. Tehát az tök jó, hogy tudom, hogy mik a korlátaim, mik az erősségeim, de hogyha ezt így csak így magamnak megtartom, és főleg a korlátaimról nem beszélek a másiknak, csak a jó oldalaimról, az nem egy teljes kép. Tudok befogadni, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ne csak én megosztok, én tudom, én elmondom, én izé, hanem téged is be tudlak és el tudlak fogadni. És itt hoztam be Freudnak az egészség fogalmát. Ő azt mondta egyszerűen, az egészséges az, aki tud dolgozni és tud szeretni. Nem tűnik olyan bonyolultnak, de azért mégsem olyan nagyon-nagyon egyszerű. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy képes hosszú távú munkahelyen vagy pénzkereső tevékenységet fixen, stabilan működtetni, és ugyanúgy egy kapcsolatot is. Mégis hogyan lehet ezt az önismeretet megszerezni? Hát a legelső az, hogy nézzünk a tükörbe, és merjük kimondani azt, hogy mi van velünk. Oké. A másik megismerése. Itt a másikat idézőjelbe kellett volna tegyem, tehát hogy a másik, az nem feltétlenül a kapcsolatunk, hanem a másik emberek megismerése. Hogy lássam, ne csak magamat lássam a tükörben, hanem lássam azt is, hogy mások hogy viselkednek. Ugye? Tehát ezek a, mik a normák, amik kapcsán működünk. Tehát hogy lehet, hogy nekem kedvem lenne énekelni a villamoson hangosan, de hogyha így jól megfigyelem azt, hogy mások mit csinálnak, akkor lehet, hogy inkább nem teszem azt, hanem próbálok igazodni. Nyilván keresztényként nem kell mindenhez igazodni. Ez meg már, itt meg már visszatérünk arra, hogy én, hogy érzed, hogy nekem mi a komfortos, nekem mi az életem értelme és célja, és annak a fényében tenni azt, amit teszek, és a többiek fényében is. Mások, ja igen, az idealizás helyett, hogy addig, amíg nem ismerünk valóban egy másik embert, addig az az alap szociálpszichológiai megfigyelés, hogy sokkal jobbaknak gondoljuk őket, mint amilyenek valójában. Én most itt kint állok szexuálpszichológusként, elmondtam, hogy van egy férjem, meg két gyerekem, biztos mindenki azt gondolja, hogy mi egy ilyen álompár vagyunk, és hogy nagyon cuki, tényleg nagyon cuki két gyerekem van, de nem vagyunk álompár, mi egy teljesen átlagos pár vagyunk, sőt, lehet, hogy annál még kicsit durvábbak, mert hogy mind a ketten ilyen nagyon dudások vagyunk a csárdába is, olaszos, néha kiabálós, néha csapkodós, néha párterápiára is eljárós házaspár vagyunk, tehát hogy... És ezt nagyon sokszor látom klienseknél is, hogy mondják, hogy jaj, de hát az XY-nok milyen boldogok, meg a nem tudom én kik is, hogy ők, hogy még tök jó hitük is van, és mégis el tudnak menni bulizni is, és hogy mondom, hogy menjél hozzá egy picit közelebb. Kérdezz meg, hogyha meg tudod kérdezni, hogy mesélnek a nehézségeikről esetleg. Tehát, hogy fontos, hogy van-e olyan kapcsolatotok, van-e olyan kapcsolatunk, ahol teljesen őszinték merünk lenni. És megint nem csak párkapcsolat, barátság. Most sem tovább a mások tükrében, hogy van olyan barátunk, akiktől megmerem kérdezni, hogy figyelj, most őszintén. Szerinted én kérdeztem ilyeneket, amikor így 27 évesen kétségbe voltam, és 26 évesen, hogy úristen, mindjárt 30 vagyok. Ilyenkor én már rég két gyereket akartam. Nem tudom, ti lányok, fiúk, hogy vagytok ezzel, férfiak, nők. De nekem megvolt a tervem, hogy 18 évesen leérettségizek, utána egyetemen már megismerem a későbbi férjemet, negyed éven összeházasodunk, vagy ötöd éven, utána még egy évet dolgozok, hogy legyen valami szakmai tapasztalat, és aztán jöttek a gyerekek. Most ott álltam 26-27 évesen, éppen a legutóbbi életem szerelmével, ő az igazi, biztos, most már biztos, hogy ő lesz a férjem, pasival szakítottam, és teljesen szét voltam esve, hogy én valamit nagyon rosszul csinálok. És akkor elkezdtem kérdezgetni a lány meg a fiú barátaimat, és a fiúktól sokkal jobb válaszokat kaptam egyébként, sokkal ütősebbeket, hogy mit gondolnak, hogy én mit tudnék tenni ahhoz, hogy legyen férjem, hogy megtaláljam az igazit. Tudjátok, hogy ki az igazi? Az, akinek az oltár előtt azt mondjátok, hogy igen, ő lesz az igazi, és ettől fog igazivá válni. Nem attól, hogy mész az utcán, és a feje az így be van karikáz, és egy nyilacska van rajta, hogy ő. Hanem mi tesszük a másikat igazivá? Igen, szóval például csak egy fiútól mondok egy visszajelzést, és azt mondja, hogy hát Linda, én lehet, hogy feleségül vennélek, de nem most, majd 30 éves korodban, mert addigra lenyugszol. És akkor így gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy ez fejtse ki jobban, de inkább nem kértem meg. Végül hozzátette, hogy hát mert sajtkukac van a hátsódban. Tehát, hogy én folyton pörgök, megyek ezerrel, és ebből én megértettem azt, hogy a nőiességben azért jó, hogyha van egy ilyen nyugodtság, egy béke. Hát most is van még mit ezen a téren fejlődnöm, az biztos, de azért próbálkoztam. Oké. Tehát barátságok. Nagyon kell, nagyon fontos, és próbáljatok mélyebbre menni. Mélyre menni, nagyon őszinték lenni, megnyílni oda-vissza. Nyilván mindig érzékelve az, hogy ki mit bír el, de van egy ilyen nagyon jó mondás, nagyon tetszik valamilyen. Görög okos bácsi mondta, hogy nincs szükségem olyan barátokra, akik bólogatnak, amikor bólogatok, nevetnek, amikor nevetek, sírnak, amikor sírok. Ugyanezt a tükörképem is meg tudja tenni. Tehát és én ezt úgy értem, lehet, hogy többféleképpen, nyilván többféleképpen lehet érteni, de hogy a barátaink arra is vannak, hogy nem csak mellettünk álljanak a nehézségbe, és megértők és empatikusak legyenek, hanem amikor látják, hogy nem az, ami irányba megyünk, az nem jó, vagy ők úgy élik meg, akkor szóljunk nekik. És Bibliát olvasóknak, Máté 18, ugye, hogyha látod, hogy a testvéred bűnt követel, ugye a bűn, mi a bűn? A bűn az céltévesztés. A bűn nem egy olyan dolog, hogy amitől aztán az Isten nyíl az így szétcsap minket, mert nagyon rosszak vagyunk. Egyszerűen csak lenne egy célunk, amit az Úr elképzelt számunkra, a lehető legjobb a világon számunkra, ami mindegy, és mi eltévesztjük a célt. Tehát, hogyha látod, hogy a másik célt téveszt, a saját célját szem elől téveszti, vagy te úgy érzed, menj oda hozzá, és figyelmeztesd rá. Szerintem a barátságokban ez fontos. Sőt, megy tovább a Szentírás, ugye, ha hallgat rád, szupi, megnyerted testvéredet. De ha nem hallgat rád, vegyél magad mellé még egy valakit, barátságban azt gondolom, hogy még egy barátot, tehát ne egy X embert az utcáról, de még egy barátot, és mondja, hogy figyelj, ez tényleg fontos, figyelj, hagyd ott azt a srácot, csak kihasznált téged, és nagyon rossz ezt nekünk látni, kérlek. Aztán lehet, hogy bejön, lehet, hogy nem, de hogy van feladatunk barátként is. Segítő kapcsolat és önismereti csoport még a mások tükrében. Segítő kapcsolatnak gondolok egy előttünk járó valakit, aki már nem kell pszichológus legyen, tök jó, hogy a pszichológus, tök jó, hogyha lelkigondozó, tök jó, hogyha egy nőként mondjuk egy anyuka, akit hitelesnek látok, aki tud nekem segíteni, hogy ő miket élt át, ezt át, hogy ezeket a tapasztalatokat férfiként ugyanígy. Egy apuka, vagy egy előttem járó férfi, vagy valaki, akit látok, hogy ő valamit tud, amit én nem. Ezek a kapcsolatokra gondolok, hogy segítő kapcsolat és önismereti csoport. Amint azt mondják, hogy a pszichológus az ember fizetett barátja, tehát hogyha a barátaitól nem mered meghallgatni azt, hogy neked esetleg mik a nehézségeid, akkor egy pszichológus ebben, mi ezt tanultuk, hogy hogyan tudjunk úgy szeretni, hogy közben beleférne az is, hogy néha visszajelzünk olyan dolgot, ami segíti a másikat, és nem fog összetörni. Tehát ez az én felelősségem, az önismereti csoport. Tehát ha a pszichológus az ember fizetett barátja, akkor az önismereti csoport az ember fizetett baráti köre, mondjuk így mondanám. És én pszichodrámában képződtem, már nem tudom, kb. 500 órát jártam pszichodráma csoportokba, és remélem nektek már nem kell mondani, hogy nem a betegek járnak pszichodrámára, meg pszichológushoz, meg az ilyen kattantak, meg skizofrének, meg fú, ilyen durva sztorik, hanem azok az emberek, akik azt gondolják, hogy nekik valaki más tudna segíteni valamit, amit lehet, hogy maguktól nem tudnak meglépni. Én mindenkit elküldenék amúgy önismeretbe is, csoportra is, mert olyan fantasztikus megtapasztalások is, és nekem nagyon sokat segített egyébként a pszichodráma, szeretnék is majd egyszer vezető lenni. Szintén majd a műhelyen szívesen mesélek erről. Na és hát az önismereten kívül azért szexismeret is van. Erről is beszéljünk, ha már én vagyok a meghívott. Kell tudnunk néhány dolgot. És a legelső az egyből az, hogy a filmek nem mindig valóságosak. Hát vajon milyen filmre gondolhatok? A Porres. Ezt 3 hónapja tanultam ezt a szót. Az eddigi 6-7 év praxisom alatt még nem került a szembe, de jött egy srác, és mondta, hogy hát a Porres. És mondom, mi? Hát tudod, Porres. Nem tudom. Ez a pornónak a neve. Bocs, ha már mindenki tudta, de... Na, és akkor egy kis statisztika, mert úgy hiteles az előadó, ha statisztikákkal jön. Az összes internet oldal 12% a pornó oldal, ez még nem is olyan vészes. De az összes googlizás 25% a pornó oldal, növekedünk, netes letöltések 35% a pornófilm. Hogy kicsit személyesebbre vegyük a figurát, az itt ülő férfiak 90%-a nézett már rendszeresen pornót, és a nőknek a 60%-a. Keresztény körökben lehet, hogy a férfiak 80, a nőknek 50, de nem sokkal jobb az arány igaziból nálunk sem az a helyzet. És akkor ami durva, szerintem, hogy a legnagyobb része az 12 és 17, látjátok a számokat közötti fiúk. A gyerekek életükben először átlagosan, tehát azért tettem azt, hogy sok felkiáltóját, hogy ez a mondat nyelvtanilag mit jelent? Átlagosan 11 évesen az azt jelenti, hogy 8-tól 14 között. De az átlag az 11. És mondhatjuk, hogy ez egy amerikai példa, de nem állunk jobban Magyarországon sem, tényleg. És ezzel az a baj, hogy mi is részese vagyunk ennek a közösségnek. Mi is néztünk pornót, és azt gondoljuk, hogy a pornó, tehát honnan tudunk szexuális ismeretekre szert tenni. A szexuális oktató film, ilyet valamilyen nem töltenek le az internetről, sem nem vetítenek az esti órákban. Ez az a téma, amit a szüleink nem tudnak nekünk megmutatni. Sőt, nagyon ritkán tudnak erről beszélni is. Tehát, hogy általában az ember, minden 100. ember számol be arról, hogy ő tudott a szüleivel erről beszélni, és nagy Isten még kérdéseket is tudott nekik föltenni, hogy mit, meg hogyan. Van ki azt, hogy ez nem normális, az ember a szüleivel beszél erről. Hát nem normális, mert nem csináljuk. Ugye fontos tudni, nagyon fontos, ezt sokszor hangsúlyozom, a normális nem értékes. A normális az, hogy mi a norma. Ez, amit sokan csinálnak. Hazudni normális. pornót nézni normális. Akkor vagy nem normális, ha nem nézel pornót. De ne felejtsük, hogy a nem normális nem azt jelenti, hogy buta, hanem hogy nem követi a mainstreamet. Jézus arra hívott minket, hogy legyünk nem normálisak. Tehát manapság, hogyha valaki mondjuk 10 évnél hosszabban tartó házasságban él, az nem normális. Az a 20-30%-ba tartozik. Jó, lehet, hogy 40. Szóval, menjünk tovább. Kettőt ugrottam. Arany János emlékév van, úgyhogy azért gondoltam ide citálni ezt a mondatot, hogy nem mind arany, ami, aki János. Szóval, hogy ott van a pornó, látjuk, és akkor azt gondoljuk, hogy ezt így kell. Még azok is, akik azt mondják, hogy tudják, hogy a pornó beállított, tudják, hogy a nők, a férfiak meg vannak csinálva, kvázi, Photoshop, felpumpálás. Hát bocsánat, itt most el fogok ilyen kicsit erősebb dolgokról kezdeni beszélni. Ha valaki úgy érzi, hogy túl sok, akkor nyugodtan csináljon úgy, mint hogyha kimenne pogácsáért, vagy mosdóba, vagy szabad. De hogy... Hát jó, szóval a hazugság a nőkről. Tökéletes testű nők vannak ott, akik oltárira kívánják a szexet minden másodpercben és minden pillanatban. Hatalmas orgazmusuk van, üvöltöznek, kiabálnak, azt se tudják, hova legyenek. Mindent megtesznek a férfinak, és igaziból ők is élvezik a mindent alatt. Na, ebben már tényleg nem megyek bele, hogy mennyi mindent. Ez a nő. A férfi. Szupertestű, izmos, sehol egy gram szőr nincs rajta, sehol, tényleg, talán a fején. Órákig képes erekciókra, ez amit így különféle injekciókkal érnek el egyébként. Órákig képes erekciókra, és a csilláról lefelé lógva, fejjel lefelé is képes a nőt kielégíteni, mondjuk. Tehát, hogy fantasztikus, elképesztő pózokban, akrobata mutatványokkal is. Igen, oké, a kapcsolatról. Oda is írtam, hogy gyöngétség. Tehát amit a pornóban nem látunk, az a mondjuk csók. Én nem vagyok nagy pornófogyasztó, nem sokat néztem, de amikor a képzésen tudtam, hogy a következő órán jön a pornó, akkor egy kicsit így megvakartam a fejemet, hogy lehet, hogy egy-kettőt meg kéne nézni, és hát... Két kattintás alatt eljutottam valamilyen oldalra, azt hiszem, hogy 20 percig nézegettem, ilyen belenéztem filmekbe, és én így nő létére nem találtam ebben semmi izgalmasat, de találtam sok minden mást, és már ilyenekkel próbálkoztam, hogy loving, sex, tehát hogy ilyen szerető, kissing, azt is kissing, sex, nem nagyon volt találat, tehát hogy a pornófilmek azok a reszelésről szólnak, így tudnék fogalmazni, azt is premier plánban. Tehát, hogy nem a nőknek csinálják a pornót, ezért is néznek a nők szerintem kevesebbet, meg azért is mi inkább milyen lelki függők vagyunk, mint testi függők. Szóval nincs benne gyöngítség, nincs benne simogatás, nincs benne előjáték. Tehát, hogy az előjáték az annyi, hogy hello baby, és utána már megy, ha egyáltalán van benne szöveg, mert a ruha valahogy ilyen néhány másodperc alatt le tud kerülni, de lehet, hogy az fölösleges is egy pornófilmbe. Jó, akkor erről sem fogok most nagyon sokat beszélni, lehet, hogy valaki már ezt is soknak érzi, de aki még szívesen olvas, vagy érdekli ez a téma, a 777 blog, az egy ilyen keresztény fiatalok által írt blog, ott írtam 2 cikket is, a pornó hazugságai 1 és a pornó hazugságai 2, ezt foglalom most össze egy pár percben. Hazugság a szexről. Tehát ez, hogy ez a szex egészen hogy történik, mi miután következik, és ez meddig tart, és hogy milyen gyors és milyen lassú, ez is teljesen máshogy van. Tehát, hogy emlékszem, hogy írtam a cikket, és így írtam, hogy az a baj a pornóval, hogy semmi köze a valósághoz. És akkor leírtam ezt a mondatot, kitöröltem, hogy jó, nem szabad végletekbe esni. De aztán így elgondolkodtam, hogy tényleg semmi köze a valósághoz. Tehát, hogy így tényleg. Ha valakinek van ötlete, majd utána szívesen várom ezeket az ötleteket. Szóval, hogy néz ki egy pornófilm? Másodpercek alatt a nő felizgul, a férfinek erekciója van. Mondjuk ez az utóbbinek van köze a valósághoz, a férfiak tényleg másodpercek alatt fel tudnak izgulni, de mi nők nem. Mi nők, nekünk szükségünk van előjátékra, amit nem látunk a pornóban. Nekünk szükségünk van arra, hogy kedvbe jöjjünk, úgymond. Nyilván vannak olyan alkalmak, olyan áldott alkalmak, amikor így valamit mond a férjem, és így nagyon velem például így történik, hogy amikor a lelkünk nagyon közel kerül, nagyon jót sikerül beszélnünk, akkor elkezdek ilyen égetően, de így nagyon vágyni arra, hogy ezt a testünkkel is kifejezzük. És akkor nincsen szükségem ilyen 10 perces előjátékra, de egyébként van. És ez nem rólam szól, hanem a nőkről. Tehát, hogy ez egy első dolog, amit a pornón felnövekedett nemzedékünk nem annyira tud, hogy nekünk bújásra, simogatásra, puszikra, ölelésre, előjátékra, tehát, hogy a nemi szerveink, jó, a mell az nem nemi szerve, néhányszor ezt is szoktam hallani, szóval ezeknek a kényeztetésére is van szükségünk ahhoz, hogy aztán tényleg kedvünk legyen az együttléthez. És nem csak, hogy kedvünk legyen, de hogy aztán jó legyen. Mert minden férfi elvárja, hogy a nők, nem minden férfi. A legtöbb férfi alapvetően elvárja, hogy a nőknek is legyen orgazmusuk. De az, hogy nekik ahhoz kellene tenni előtte, az orgazmus előtt egy 10 perces valamit, arról úgy szeretnek megfeledkezni. Vagy hát nem tanulták a pornóban, tehát így honnan is lehetne tudniuk. A menettel kapcsolatban, és nézem, hogy... Jó. Hát egy valamire mindenképpen kitérnék, ez az orális szex, mert rengetegszer előkerült kérdésekben is, tudom, hogy ez nagyon foglalkoztatja a fiúkat is, a lányokat is. Tehát ami a pornóban van, az például az orális szexel kapcsolatban, mit nevezünk orális szexnek, hogy a nő szájjal kielégíti a férfit. Na most ez csak a pornó szerint van így, a szakirodalom szerint az orális szex a szájjal történő kényeztetés. De a pornóban a nő a férfit szájjal. Tehát, hogy lehetne ez fordítva is, de valahogy ez nem izgalmas a fogyasztóknak, úgy tűnik. Szóval, hogy az orális szex ez nem egy ilyen alapvetés. Most hadd messek el egy másik példát. Ülök a, én nem tudom melyik villamoson, talán 41-es volt. Előttem két srác, olyan 20 körüliek, beszélgetnek, hogy na és izé, és... hogy is kezdődött, hogy együtt vagy még az a cuki csajjal, akivel múlt héten találkoztunk a témai klubba? És akkor, á nem, sajna vége. Nem á, de olyan cukik voltatok. Hogy, mi történt? Hát nem akart szopni. És akkor, nem hittem el, hogy mit hallok. Mi volt a következő mondat? De gáz. És az éhát hogy sikerült? És ez megtörtént eset. Tehát, hogy ennyi volt a sztori. Na most nekünk nőknek azért ez nem egy ilyen egyszerű cucc, hogy a szájunkba vegyünk valamit, amit alapvetően azért nem arra lett kitalálva, hogy... Oké, nem megyek bele a részletekbe, csak azt akarom mondani, hogy alapvetően az orális szexel nincsen, nem lehet azt mondani, hogy az mindenképpen bűn. De írtó nehéz azt úgy csinálni, hogy az mind a két félnek teljesen jó legyen, és teljesen oké legyen. Tehát egy nagyon felvilágosult, szexuális értelemben is felvilágosult házaspár példáját hadd mondjam el. Ők megbeszélték, hogy... vártak a házasságig egyébként, és a házasság után megbeszélték, hogy ők ki fogják ezt próbálni, aztán majd megbeszélik, hogy mik a tapasztalatok. És kipróbálták, teljesen jó volt mind a kettőnek, amik a nő is élvezte, hogy a nő a férfinak, most erről a részről beszélek. És bocsánat, itt nyomogatok. És aztán pedig a férfi, vagyis eltelt néhány hónap, és egyik alkalommal a nő azt mondta, hogy hát, most inkább nem szeretné ezt adni a férjének. És a férfi megígézett, hogy tehát mi történt? Hogy mi van? Baj van? Mondta, hogy nem, semmi baj, csak ő nem akarja azt, hogy ez ilyen alap legyen, hogy ez így mindig megtörténik, most annyira pont nincs kedve. És akkor a férj napokkal később fogalmazta meg magának, majd a feleségének, hogy az volt benne, egy ilyen dű volt benne, hogy ilyen nincs, hogy ez nekem jár. És amikor erre rájött, és ehhez nagyon fontos az önismeret, meg tudjuk fogalmazni az érzéseinket, ne csak az, hogy köcsök feleségem van, bocsánat, hanem az, hogy mi van bennem mégis. És most megfogalmazom, hogy ez nekem jár. És akkor már meg is hallott a saját fejében, hogy dehogy jár. Tehát mi a feleségem, egy eszköz, vagy pedig a szerelmem? Valaki, akivel együtt szeretnék lenni, vagy valaki, akitől szeretnék élvezetet elnyerni. És akkor ezt el is mondta a feleségének, hogy képzeld el, ez volt bennem, úgyhogy az ötletem, hogy most egy jó ideig ezt egyáltalán ne is csináljuk, mert én nem akarok ettől függő lenni. Na, de most az, hogy tényleg valaki Tehát ez most olyan egyszerű, vagy olyan, hogy mondjam, olyan könnyen elmesélhető sztori, de higgyétek el, hogy nagyon kevesen tudnak ilyen, nem nagyon kevesen, de nem olyan könnyű, inkább azt mondom, ilyen tudatossági szintre jutni, a saját érzésemet, motivációmat megtalálom, megfogalmazom, elmondhatóvá teszem, szóval ez nem egy alapvetés. Az orgazmusról, azt már mondtam, hát leginkább a női orgazmusról, hogy ez az üvöltözés, kiáltozást, hogy elég sok mindenkivel beszélek szexről, és szerintem még egy nővel sem találkoztam, aki úgy érezte volna, hogy neki kiabálnia kell, amikor a csúcsra jut. Viszont olvastam rengeteg cikket, hogy a nők ezt azért csinálják, mert látták a pornóban. És azt gondolják, hát először is kipróbálják, hogy az milyen, és látják, hogy ez a fickónak milyen izgalmas, hogyha én ilyen hangokat adok ki. Hát akkor hadd legyen a szerelmemnek még jobb, hiszen én jót akarok neki, és akkor így rátanulnak erre, de hogy ez nem egy ilyen szükséges valami, hanem egy megjátszott valami. Jó. Most itt feltérképezzük a hallgatóság szexológiai olvasottságát. Mit gondoltak, ki mondhatta a következő mondatot? A férfinak figyelembe kell venni a férfi és a nő eltérő orgazmus görbéjét, hogy mindketten eljuthassanak a csúcsra, és ha lehetséges egyszerre. Sigmund Freud, Alfred Kinsey, Lux Elvira, Szilágyi Vilmos, II. János Pál. Kár, hogy nem, nincs most ilyen nyomogatós lehetőség, de az ilyen sok plusz percet elvett volna. Kíváncsi lennék, hogy ki melyiket mondaná. Hát egyébként akár bármelyikük is mondhatta volna, gondolom én, bár Freud biztos nem tartott még itt, meg Kinsey sem, de Kinsey igen. Lux Elvira és Szilágyi Vilmos a két legnagyobb név Magyarországon szexuálpszichológiában. Elvira néni sajnos néhány éve már nincsen köztünk. Ő egyébként, csak hogy tudjátok, csak a férjével élt szexuális életet, csak a házasság után, és én is ezt szoktam válaszolni, amikor kérdezik, hogy én hogy akarok szexuálpszichológus lenni, hogyha ennyi tapasztalatom van, és ilyenkor őt szoktam idézni, azt mondja Elvira néni, azt mondta, hogy hát figyeljetek, múltkor ezt megkérdezte tőlem valaki, egy férfi, azt mondja, azt mondtam neki, mit akarsz tőlem, apukám, nekem már 1000 férfival volt dolgom. Csak ugye nem úgy, na megint visszaugrok. Ugrozgatok. Szóval ezt az idézetet II. János Pál mondta, hogy egy kicsit hazabeszéljek, katolikus vagyok ugyanis. II. János Pál az egyik kedvenc szexuálpszichológusom. És azért, mert rengeteget tudott a szexről, rengeteget tudott az emberről, és rengeteget tudott Istenről. És ez a három, ez így, hogyha együttműködik egy házasságban, akkor az az igazi. Az idővel nagyon szemezek, de azt hiszem, hogy most tovább megyünk. Nem akarja. Ez az. Hogy érdemes szeretni? És ugye a szexualitás is arra lett adva számunkra, hogy szeretetet közöljünk, hogy ajándékká váljunk a másik számára. A másik az a házastársunk, az én hitem szerint. Szeretni úgy érdemes, ahogy Isten szeretett minket. Hogyan szeret Isten? Szabadon, ugye Jézus mondja, hogy én szabadon adom oda az életemet. Senki nem veheti el tőlem. Nekem jogom, nem jogom van ahhoz, szabadságom van áll, hogy odaadjam, szabadságom van az, hogy visszatartsam, de én szabadon megyek. Teljes. Ugye, hogy teljesen odaadta Jézus értünk magát, egészen a kereszt halálig hűséges. Itt az egyik Zsoltárt idézném, talán ez Zsoltár, hogy azt írja, hogy hogyan is feledkezhetne meg egy édesanyja a gyermekéről. És ez hát anyaként, azt hiszem, mióta anya vagyok, sokkal jobban értem ezt a részt. De amikor a szkeptikus Linda olvassa a Bibliát, akkor már benne is van a fejében, hogy hát azért hallok ilyen sztorikat, hogy anyukák beteszik a gyereküket a, nem tudom, klinika lépcsőjére, és hogy kvázi megfeledkezhetnek, de hogy folytatja a Szentírás? Még ha egy anya képes is rá, tehát ez itt már tragédia, de még ha egy anya képes is rá, az Isten nem. Mert ő önmagában a hűség, és nem hazudtolhatja meg önmagát. Ne gondolja itt az semmelyikőtök, hogy ti annyira különlegesek vagytok, hogy nektek egyedül nem bocsát meg az Isten, mindenki másnak igen. Tehát az Isten az mindannyiunkat szeret, és a végletekig szeret. És bármit teszünk, szeret. Annál jobban szeret talán. Gyümölcsöző. Ehhez pedig a János 10-ből tudnám hozni talán a azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bőségben legyen, hogy teljes legyen, hogy gyümölcsöző legyen az életük. Szerintem, remélem van nektek tapasztalatok erre, hogy ha nagyon közel tudtatok lenni Istenhez, volt olyan időszak az életetekben, vagy nektek folyamatosan ilyen van, ez a legjobb, akkor, úgy, akkor érzitek azt, hogy úgy olajozottabban mennek a dolgok. Nem azt jelenti, hogy minden szuperül sikerül, hanem úgy, hogy gyümölcsök vannak az életetekben, és inkább, mint Isten nélkül. Hogyan él ez az egész, ez a szexualitás? Tehát, hogy azt mondja második János Pál, van egy tanítása, a test teológiája, egy fantasztikus tanítás, és ezzel kapcsolatban szoktunk milyen hétvégéket tartani. Azt mondja, hogy a testünk által tanulhatunk az Istenről. Ugye a teológia az Istenről való értelmes beszéd. A test teológiája, a test hogyan beszél az Istenről. És úgy beszél a testünk, hogy szeretni tudunk. A test, a látható, kifejez valami láthatatlant, a bennünk élő Istent, aki maga a szeretet. És a testünkkel is tudunk szeretni. Ezért egy kicsit ilyen szinte már szentségnek is nevezi, de most már nem megyek bele ilyen mély teológiákba, a lényeg, hogy a testünk által egy házasságban, amikor szabadon, ugye emlékszetek, biztos voltatok esküvőkön, hallottátok, olvastátok, hogy szabadon jöttél le ide, és szabad elhatározásból veszed el, mész hozzá XY-hoz, nagyon fontos. Ígéred el őt, hogy szereted, jóban, rosszban, teljes, ugye a szeretet. Míg a halál el nem választ, hűséges leszünk, hűségesek, és elfogadod a gyermekeket, amivel Isten megáldja a házasságotokat. Zárója, nem csak a gyermekek lehetnek egy házasság gyümölcsei, rengeteg más gyümölcs van. Tudok olyan házaspárt, akinek nem lehet egy gyerekük, és egy ilyen nagyon virágzó közösséget alapítottak, ahol meg rengeteg mindenkinek tudtak nagyon sokat adni. Tehát a szexualitásban is ez a fontos. Minden szexuális cselekedet, tehát hogyha meg akarunk vizsgálni, hogy az céltévesztése, vagy az Isten szerint való, ezt a négyet kell végigvenni. Az, amit tenni szeretnék, szabad, teljes, hűséges, gyümölcsöző. Csak mondok valamit, házasságon kívül, ha együtt vagyunk valakivel. Hát a szabadság is, tehát a szabadság úgy értelmezhető, hogy szabadok vagyunk arra. Úgy is értelmezhető, hogy szabad vagyok rá, hogy megtegyem, de szabad vagyok arra is, hogy ne tegyem meg. Az igazi szabadság az, hogyha szabad tudok lenni attól a dologtól is. Nem csak szabad valamire, hanem szabad valamitől. Ha én meg tudom tenni, hogy nem, akkor tényleg szabad vagyok. Hogyan tud hűséges lenni egy házasságon kívüli együttlét? Ugye végül is hűséges, mert ha úgy mondjuk, mi egy hűséges kapcsolatban élünk, monogám kapcsolatban élünk, nem csaljuk meg a másikat, hűségesek vagyunk. Igen ám, de az Isten így hűséges? Addig hűséges, amíg mi is hűségesek vagyunk? Addig, amíg épp tart a kapcsolat? Nem. Tehát egy házasságon kívüli kapcsolat, amíg nem mondom azt, hogy örökre, addig nem tudunk úgy szeretni, mint az Isten. Nem tudunk a testünkkel sem úgy szeretni, mint az Isten, ezért céltévesztés. És szeretni, az nem céltévesztés, hiszen mindent megteszünk, amit most éppen tudunk. De a testünkkel, hogyha együtt vagyunk, ugye akkor olyat csinálunk, olyan együttlét, olyan cselekedet történik, ami mintha gyereket csinálnánk, gyereket szeretnénk, de nem. És ezért például nem tud teljes lenni egy együttlét. Mert akarlak, teljesen akarlak, ja, a termékenységedet nem. De hogy a hűségünk is csak ideig, óráig tart, tehát az igazi, isteni hűség az, ami örökre szól. És egyszer mondta nekem az egyik közösségtársunk, akkor voltam 22 éves, hogy szerint az igazi szerelem az az, ami a halálig tart. És akkor így néztem, hogy hát akkor én még nem voltam szerelmes, mert még egyik szerelmem sem tartott a halálig. És akkor így eléggé lázadtam ezzel ellen, de most már értem. Tehát, hogy az igazi szerelem. Lehetünk előtte is szerelmesek, de az igazi az, ami kitart. Jó. És végül néhány olvasmány. Mielőtt megköszönném a figyelmet. Christopher West, jó hírek a házasságról és a szexualitásról, ő így katolikusok körében az egyik legismertebb, aki a legnyíltabban, őszintébben és a leghatározottabban kiáll az isteni értékek mellett. A szexualitás ajándékát, ezt inkább már tényleg házasoknak javaslom, mert ebben csomó egy gyakorlati tapasztalat van, vagy egy gyakorlati feladat, hogy mit érdemes kipróbálni, hogyan tudtok egymásnak segíteni, hogy jobb legyen, mert attól, hogy tök jó a kapcsolat, még a szexet meg kell tanulni. És a Szexre hangolva, ez is a harmad kiadótól. kendőzetlenül a házastársi intimitásról. Tehát mind a három könyv azért nagyon jó, mert szókimondó is, de hogy értéket is közvetít. És nem csak a technikákról szól, hanem az emberekről is szól. Köszönöm szépen a figyelmet! Bocsánat, megkaphatnám az első, igen, hogy mindig szokták kérdezni, hogy hol lehet engem elérni. A nevem kukac@gmail.com kötőjel nélkül, meg a Facebookon van ilyen szakmai oldalam, hogy Porték Bakai Melinda pszichológus. Ott, hogyha kerestek, akkor 3-5 napon belül általában tudok reagálni. Köszönöm.